44. fejezet. Hat nappal később a flotta visszatért Ravennába. A városlakókon először úrrá lett az öröm, amint az utcákon elterjedt a hír, hogy a vitorlák felbukkantak a láthatáron. A kikötőben és a mólókon hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy integetve fogadják a közeledő flottát. A matrózok és tengerészgyalogosok rokonai a hadi kikötő kapujánál tolongtak, nyugtalanul várva, hogy ismét találkozhassanak a férfiakkal. Ahogy a flotta a kikötő bejáratához közeledett, a vitorlákat bevonták, a legénység pedig evezőkkel hajtotta tovább a hadihajókat, el a kereskedelmi hajók tömege mellett. A sebesülteket a flotta élén haladó triremiszeken szállították. Miután a hatalmas hajók a rakparthoz siklottak, a köteleiket odahajították a mólókon várakozó embereknek. Amint a triremiszeket kikötötték, a pallókat leengedve hozzáláttak a sebesültek kiszállításához. A kórházba vitték őket, majd a vérfoltos hordágyakat sietve visszacipelték a hajókra, hogy újabb embereket tegyenek fel rájuk. Olyan sokakat kellett hordágyon vinni, hogy a járóképes sebesülteknek saját erejükből kellett megtenni a kórházhoz vezető rövid utat. Amint nyilvánvalóvá vált, milyen sok a sérült, a Ravennán kezdetben eluralkodott ünnepi hangulat és megkönnyebbülés hirtelen elkeseredettségbe csapott át, a kapukon kívül tolongó rokonok és barátok tömegéből pedig siránkozás hangzott fel. Miután a triremiszekről levitték a sebesülteket, a hajók elhátráltak a mólóktól, utána lassan kieveztek a hadikikötő horgonyzó helyére. A többi hajóra került a sor, hogy kiszállítsák a fáradt tengerészgyalogosokat és matrózokat, akik a gyakorló téren át a barakjaik felé indultak, alig várva a meleg ételt és a hosszú pihenést a fürdőben. Azok, akiknek családjuk volt, igyekeztek tudatni szeretteikkel, hogy biztonságban vannak, ám addig nem hagyhatták el a laktanyát, amíg kellően meg nem tisztították a felszerelésüket. Utolsóként a foglyok szálltak partra, egymáshoz láncolt férfiak, nők és gyerekek hosszú sorai. A hadihajók sötét, bűzlő raktereiből vezették elő őket, aztán mindannyiukat beterelték az egyik raktárépületbe, hogy ott várják meg, amíg a rabszolgakereskedők ügynökei megérkeznek, szemügyre véve és kiszemelve a legjobb árukat, amelyekre alkuthatnak majd a néhány nap múlva várható árverésen. A rabszolgák eladásából származó haszon, valamint a kalózok fellegvárában szerzett zsákmány néhány embert, nagyrészt a tiszteket, gazdag emberré tesz majd. Néhányan azt tervezték, hogy félreteszik a részüket, megtartva a pénzt a nyugdíjba vonulásuk utára, vagy hozzáteszik a temetési költségükhöz. Sokan azonban már alig várták, hogy abban a pillanatban, amint elhagyhatják a laktanyát, elverhessenek egy kisebb vagyont itarra és szajhákra. Makro és Kátó nézték, ahogy az utolsó foglyokat is partra teszik. A láncra vert, koszos férfiak sorának végén Ajax lépkedett, próbálva büszkének és dacosnak látszani, miközben a nehéz és bizonytalan jövő felé vezették. Semmiféle érzelmet nem mutatott, amikor az apját és a kalóz flotta foglyul ejtett triararkuszait keresztre feszítették. Csuklóiknál és bokáiknál fogva az összeácsolt szálfákhoz szögezték őket, majd a kereszteket felállították a fellegvárral szemközti hegyfok mentén. Az öböl másik oldalán sűrű füst szállt fel a romos fellegvárból, amit a tengerészgyalogosok felgyújtottak. Miközben a római flotta kihajózott az öbölből, Kátó a hajója Tat korlátjánál állva hallotta a hegyfok felől a keresztre feszített emberek fájdalmas kiáltásait és a lángok tompa morajlását. Kavargó gyomorral fordult el, és többé nem nézett vissza. Ajax a partra lépve megpillantotta a két centúriót, Kátót pedig csábította a gondolat, hogy egy kis vígaszt nyújtson a kalóznak. Aztán a szedett-vedett menetoszlop végénél lépkedő tengerész gyalogos előre lökte Ajaxot, neki a többi foglyú után botladozott.
Nehogy sajnálni kezd, mondta Makro barátságosan. Hiszen kalóz. Tudja, hogyan működnek a dolgok.
Nem sajnálom. Makro elmosődött. Elég jól ismerte a barátját.
Te mondod, de jusson eszedbe, hogy fordított helyzetben ő nem mutatna könyörületet irántunk.
Tudom.
Emellett minden rendben lesz vele. Megvan az esze, hogy jó testőr vagy gladiátor legyen. De aggódj miatta.
Nem aggódok, felelte Kátó határozottan, és a barátja felé fordult. Inkább miattad aggódom. Biztos vagy benne, hogy meg akarod tenni? Tudod, hogy meg fog szakadni a szíve? Makro bolintott.
Vespasianus engedélyezte, hogy néhány napig még itt maradhassak. Amint elintéztem az ügyet anyámmal, követlek titeket Rómába. Mikor indultok?
Mihályta prefektus átadja a parancsnokságot. Épp parancsokat ad Decimusnak, hogy vadássza le Rufus Pollót és Anobarbus barátunkat.
Anobarbust?
Úgy tűnik, ő és Pollo a felszabadítóknak dolgoznak. Anobarbus megpróbálta alkut kötni a kalózokkal a tekercseket illetően. Amikor visszajöttem a flotta hátramaradt részeért, parancsot adtam, hogy mindkettőjüket tartóztassák le. De bizonyára még időben figyelmeztették őket, ezért el tudtak menekülni. Akárhogy is, amint Vespasianus végez, nyomban indulunk. A lovakat már felnyergelték.
A tekercsek?
Kátó elmosődött. Vespasianus magánál tartja őket. Úgy tűnik, senkiben sem bízik.
Ezért nem hibáztathatod. Csak remélhetjük, hogy nem fordít hátat Vitelliusnak.
Ne aggódj Vitellius miatt, felelte Kátó. Szemmel tartom.
Tedd azt!
Egy pillanatig némán átsorogtak, figyelve, ahogy Ajaxot és a többieket beterelik a raktárba. Aztán Kátó a barátja felé fordult és előre nyújtotta a kezét. Találkozunk Rómában. Gyere Vespasianus házához. Azt mondta, lakhatunk nála, amíg új szolgálati helyre nem kerülünk. Makró megszorította a barátja alkarját.
Hát, biztosan jobb szálláshely lesz, mint az a patkányfészek, amit Rómában béreltünk.
Mindketten elmosolyodtak, ahogy visszagondoltak az ijesztő szobára. Sok szerencsét, Makró.
Jó utat, Kátó.
Az ifjú centúrió biccentett, majd megfordult és gyors léptekkel átsétált a gyakorló téren a főparancsnokság épülete felé. Makró nézte, hogy távolodik, aztán elindult a barakok felé. Sok teendő várt még rá, mielőtt elhagyhatta volna a laktanyát, hogy Ravenna utcáira kilépve elvigye anyjának a hírt. A feladat ólomsúlyként nehezedett a szívére, és szívesebben töltött volna egy évet soros munkával, mint hogy szembenézzen anyjával és beszámoljon Minucius haláláról. Már besötétedett, amikor Makró úgy vélte, épp elég teendőjével végzett ahhoz, hogy az est hátralévő részére elhagyhassa a laktanyát. Legalábbis ezt mondta magának. Annyit foglalatoskodott a mindennapi feladatokkal, hogy az alacsonyabb rangú tisztek kezdték különös pillantásokkal méregetni, és Makró végül kezdett rájönni, milyen szokatlan is valójában a buzgósága. Ezért a néhány megmaradt teendőt rábízta az egyik optióra, majd a köpenyét, az erszényét és az oldalzsákját felvéve elindult a kikötő felé. A főkapu melletti kis ajtó lépett ki, elvegyülve a városlakók hatalmas tömegében, akik tolongva próbáltak közelebb kerülni a kapu lógó palatáblákhoz, amelyekre a halottak és a sebesültek nevét írták. Az emberek kétségbe esetten olvasták át a népsorokat, és amikor nem találták a keresett nevet, újra átolvasták a lajstromokat, mielőtt távoztak volna, hála imát mondva, amiért szeretteik életben maradtak. Mások rossz előérzettel olvasták a népsorokat, majd látták, hogy bekövetkezett, amitől a legjobban féltek, és sírva hátráltak el, vagy mozdulatlanul álltak, mert nem hittek a szemüknek. Makró óvatosan utat tört magának a tömegen át, igyekezve kiszabadulni a zaklatott emberek közül. A bűntudat, hogy életben maradt, úrrá lett szokásos rideg fatalizmusán. Végül sikerült kiszabadulni a tömegből, és elindulhatott a kikötő felé. Lassú léptekkel sétált, és közben próbálta kitalálni, miként mondja el Porsának, hogy Minucius meghalt. Ezt nem lehetett könnyen megtenni. Hogyan is lehetne? Az pedig még elszomorítóbb, hogyan is halt meg Minucius. Makró meg akarta kímélni anyját a részletektől, de tudta, hogy a történtek úgysem maradnak sokáig titokban. Habár a teljes történetet csupán maroknyian tudták, többen is akadtak, akik ismerték az egyes részleteket, és miután ezeket megosztják egymással, a történetek kitudódnak, majd az anyja fülébe jutva csak még jobban elmélyítik a fájdalmát. Makró rátért a Ravenna szegényebb részére vezető fő utcára, elsétált a kereskedelmi hajók legénységének részek csapatai mellett, akik a kalózok vereségét ünnepelték. Csábította a gondolat, hogy megálljon és elmondja nekik, milyen is volt valójában a küzdelem. Vagy a tengeri kereskedelmi utak felszabadulása több száz derék ember életébe került. Aztán rájött, hogy erre mindenki számított. Ez volt a győzelem ára, amit meg kellett fizetni. Ezen kívül, gondolta Makró komor mosolyal, ha megállna, csak azért tenni, hogy tovább halogassa a feladatot, amit véghez kell vinnie. Hirtelen azon kapta magát, hogy az utcán ácsorog, épp a táncoló delfinnel szemben. Csak állt, és bámészkodott. Még nem állt készen. Aztán ingerülten ökölbe szorította a kezét, átsétált a szemét borította utcaköveken. Mély lélegzetet vett, majd belépett a kocsmába. Az ivóban kevés vendég üldögélt. Makró azonnal megpillantotta Porsát. Oldalvást állt neki, épp a poharakat rendezgette, észre sem véve, hogy valaki belépett az ajtón. Makró nyelt egyet, és igyekezett olyan csendben átsétálni az Ivon, amennyire csak tudott. Nem egy meglazult padlódeszka elárult, mielőtt még a pulthoz érhetett volna. Porsche felpillantott. A tekintetük találkozott, és egy pillanatig szótlanul álltak. Aztán az asszony arcán ráncok jelentek meg, és a pultnak támaszkodott.
Nem, nem, nem.
Ujjai úgy összeszorultak a fán, hogy az izületei kifehérettek. Makró odalépett, és gyengéden a vállára tette a kezét.
Sajnálom, anyám.
Porsche lehorgasztotta a fejét, Makró pedig érezte, hogy az asszony szikár válla megremeg. Aztán körbe pillantva látta, hogy a vendégek kíváncsi tekintettel néznek rájuk.
Gyere, anyám, menjünk hátra.
Makró esetlenül megkerülte a pultot, majd karját az asszony válla köré fonta, és kivezette az ivó mögötti raktárba. Aztán leültette az íróasztal mellé, amelyen a nyilvántartási jegyzéket tartották. Porsche egy kis ideig arcát a kezébe temetve ücsörgött, miközben testét zokogás rázta. Makró csendben maradt, és egyik kezével átkarolta az anyját. Aztán tétován felemelte a másik kezét, és gyengéden megsimogatta a vékony szálú őszhajat. A sírás végül abba maradt. Porsche hirtelen leengedte a kezét, és kiegyenesedett, majd egy rongy darabbal megtörölgette a szemét.
Mi történt?
Meghalt az utolsó roham során.
Szenvedett?
Nem, gyorsan meghalt. Valószínűleg semmit sem érzett.
Értem.
Bolintott az asszony, mintha az elhangzottak valamivel elviselhetőbbé tennék a fájdalmát.
Az jó. Nem szerettem volna, hogy szenvedjen. Én nem...
Az arca összerezzent, és ismét csorogni kezdtek a könnyei, de aztán sikerült összeszednie magát.
Jó ember volt.
Makró egy szót sem szólt, az asszony pedig azonnal érezte, hogy valami baj van.
Mi a baj, Makró?
Semmi. Kaphatnék egy italt.
Egy italt?
Pillantott rá Porsche ravasz tekintettel.
A férfiak akkor szokták ezt mondani, ha nem akarnak beszélni valamiről.
Makró tanástalanul nézett az asszonyra.
Mi történt?
Kérdezte Porsche halkan, mégis nagyon határozottan.
Mondd el.
Ez nem a megfelelő idő hozzá.
Mondd el.
Makró nagyot nyelt, és megremegett, ahogy tekintete találkozott az asszony átható pillantásával. Végül lehorgasztotta a fejét, és halkan beszélni kezdett.
Lucius áruló volt. Már hónapok óta értesülésekkel látta el a kalózokat.
Nem.
De igen. Mit gondolsz, mégis honnan tudott volna pénzt szerezni mindahhoz, amit a nyugdíjba vonulása utára tervezett?
Tehát azt mondta, örökölte.
Az asszony zavartnak tűnt.
Nem lehetett áruló. Hát hogy lehetett volna? Tudtam volna.
Ezt mondod, nem is gyanítottad?
Porsche a fiára nézett, majd keményen pofon vágta.
Hogy merészeled?
Makró megdörzsölte az arcát, az anyja megrázta a fejét, majd megremegett a haragtól, a bánattól és a kétségbeeséstől.
Mi lesz most velem, Makró?
Efelől ne aggódj, anyám.
Makró az asztalra tette az oldal zsákját, kicsatolta a szíjakat, majd elővette belőle a bőrzsákot, amit Minucius magával vitt az őrtorony tetejére.
Ez az övé volt. Ezt hiszem, meg kellene tartanod.
Mi van benne?
Nézett Porsche a bőrzsákra.
Arany, ezüst és néhány drága kő. Több, mint elég, hogy kényelemben élhess. Megveheted azt a vidéki birtokot.
Hogy került ez hozzád?
Kérdezte az asszony továbbra is a zsákot nézve. Makró arca megrezzent.
Nála volt, amikor meghalt.
Porsche felpillantott.
Ott voltál vele?
Makró bolintott.
Mi történt?
Mivel a fia nem válaszolt, az asszony arca elborzott a rémülettől.
Mit tettél vele? Mit tettél vele?
Megragadta és megrázta Makró karját, mire a fia kifejezéstelen arccal pillantott rá.
Felajánlottam neki a választást, hogy vagy megöli magát, vagy én ölöm meg. A lehető legjobban cselekedett. Elvette a saját életét.
Esküdj, hogy nem te ölted meg,
nézett Porsche a fiára.
Esküdj meg.
Esküszöm, anyám. Nem én öltem meg.
Remélem is. A te érdekedben.
Az asszony elfordult, és elkeseredetten összeroskadt.
Nem tudod, mit tettél volna.
Makró összehúzta a szemöldökét. Nem értette, miről beszél az anyja. Porsche azonban csendben maradt, és a padlót bámulta. Makró végül megköszörülte a torkát.
Tudod, visszajöhetnél velem Rómába. Ostia nincs messze onnan. Apám még él. Legalábbis úgy tudom.
Porsche a fiára nézett, és hirtelen felnevetett. Hangja azonban komor volt, szinte félelmetes. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha nem lenne önmaga.
Mi a baj, anyám?
Ó, hát ez nagyon mulatságos, nevetett az asszony. Igazán mulatságos. Te tényleg azt akarod, hogy visszamegyek Osztriába, ahhoz az ostoba, erőszakos, részeges, hitvány alakhoz, akit te az apádnak nevezel?
Hát csak egy javaslat volt, mondta meg a vállát Makró. Azt reméltem,
Hirtelen az anyjára pillantott, és rettenetes gyanúja támadt, ahogy arra gondolt, milyen furcsa volt, amit Porsche az imént mondott.
De mégis, mi a baj az apámmal?
Mi a baj vele?
Porsche ajkai megremegtek.
Az, hogy halott, az a baj vele. Minúciusz volt az apád.
Nem!
Az asszony bólintott.
Teherbe ejtett, aztán elmenekült. Ezért hozzá kellett mennem ahhoz a semmire kellőhöz, akit az apádnak nevezel. Aztán évekkel később visszajött értem. Akkor már elég idős voltál, hogy gondoskodj magadról. A helyzet pedig már amúgy is elég kusza volt.
Porsche egy pillanatra elhallgatott, majd fáradtan folytatta.
Azt mondtam neki, hogy elvetéltem. Sosem tudott rólad.
Némán néztek egymásra, aztán Makró megrázta a fejét.
Ez nem igaz. Nem lehet igaz.
Ám a lelke mélyén tudta, hogy így van. Az anyjának nem volt oka hazudni. Hirtelen elárasztották az emlékek, és eszébe jutottak a kétértelmű megjegyzések. Felpillantott, és az anyja szemébe nézett. Porsche bólintott, aztán felállt, majd átkarolta, és magához húzta a fiát. Makró túl kába volt, hogy bármit is tegyen, ezért csak behunyta a szemét, és ökölbe szorította a kezét.
Ó, fiam, mondta Porsche halkan, mit tettél velünk?